Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, János evangéliuma első fejezetéből, a 12. verset. Így hangzik. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nézzük meg ennek az igének a szöveg összefüggését. Olvasom a 9. verstől a 11-et, a közvetlen előzményt. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nyilvánvalóvá teszi a szöveg összefüggés, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, és azt mondja, hogy Isten fia eljött már a világba, és elhozta az igazi világosságot, és ez esélyt adott minden embernek arra, hogy letérjünk a bűn és a halál útjáról, és elinduljunk az élet, az örök élet felé, de kimondja a tragikus valóságot, hogy többségében, összességében a világ teremtője jött el Isten fia személyében. Itt volt a világban, de a világ nem ismerte meg őt. És az övéi közé jött, ugye a zsidó nép között jelent meg, akik az ő ószövetségi egyháza voltak, választott népe, akik őrizték a beszédeit, de többségében ők sem fogadták be őt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a 9-től a 11. vers olyan szakasz itt a Bibliában, hogy fölé lehetne írni az emberiség tragédiája. Hogy eljött az igazi világosság a világba, és ilyen fogadtatásban volt része, és eljátszotta az ember azt az esélyt, hogy irányt váltson. Ugye ma már a tudományos világ harsogja, hogy az az irány, amelybe az emberi civilizáció ment, az a pusztulásba visz. Amikor Isten fia eljött a világra, a világ teremtője is, tanításával és életpéldájával, nyilvánvalóvá tette, hogy ez a halál útja, és hogy mi lenne az élet útja, akkor nem fogadták be őt. És a világ ment tovább azon az úton, amely oda vezet, amiről így olvassuk Jakab levelében, hogy a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Csak itt derül fel a kép, amikor a 12. versben azt mondja, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Ezzel érzékelteti azt, hogy ez egy kisebbség a tömegekhez képest, de itt a legkiemelkedőbb szó ebben az alapigeként felolvasott 12. versben a hatalom. Olyan különösen hangzik, nem? Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Hát akkor azt kérdezzük, hogy milyen hatalomról van itt szó? Mi Krisztus követőknek valljuk magunkat, de ismerjük ezt a hatalmat? Elnyertük ezt a hatalmat? Azután mihez szükséges ez a hatalom? Az alapigénk azt válaszolja, azért, ahhoz, hogy Isten fiai legyünk. Akkor megint ott a kérdés, hát most nem vagyunk azok. Hát a teremtés jogán is nem vagyunk mi Isten fiai. És nem lehetünk másképpen Isten fiai, csak ennek a hatalomnak az elnyerése által. És a harmadik kérdés az, hogy hogyan nyerhetjük el ezt a hatalmat. Erre azt válaszolja a felolvasott alapigénk, hogy ha befogadjuk Krisztust. Tehát úgy gondolom, hogy három kérdésre kell választ találnunk, hogy ezt az igen fontos lényegbe vágó igét megértsük. Az egyik az, hogy mit jelent Isten fiainak lenni, vagy Isten fiaivá válni. A második kérdés az, hogy milyen hatalom az, amit ehhez mindenképpen el kell nyernünk, ami nélkülözhetetlen ehhez. És a harmadik kérdés az, hogy milyen úton lehet elnyerni, mit jelent az, amit az ige mond, hogy befogadni Krisztust. Mit jelent ez, hogy befogadni Krisztust? Hát először az első kérdéssel foglalkozzunk, hogy mit jelent Isten fiaivá lenni, vagy Isten fiaivá válni. Ugye már említettem, hogy ott van bennünk a kérdés, hát nem vagyunk azok eleve a teremtés révén, hiszen meg van írva, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Jézus földi életében idézte a 82. Zsoltárt, amikor ugye őt Isten káromlónak kiáltották ki azért, mert magát Isten fiának mondja, akkor azt mondta a hallgatóságának, hát nem, nincs megírva a ti törvényetekben, és idézte a 82. Zsoltárból. Sajnos a mi Bibliánk így fogja, hogy Istenek vagytok ti. Itt igazából az Elohim héber szó szerepel a 82. Zsoltár 6. versében, ami elsősorban Istenre utal, legtöbbször az Ószövetségben, de Istennel rokon, magas rendű teremtményeket, embereket és angyalokat is jelöl időnként. Tehát, mintha azt mondaná, hogy hát kifogásoljátok, hogy én Isten fiának mondom magamat, hát a ti törvényetekben is megvan írva, hogy azokat, akikhez az Isten beszéde hangzik, akikhez Isten szól, akikkel Isten gondolatot cserél, akiket a képére és hasonlatosságára teremtett, azokat is Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mondja. Igen, ez valóban így van, hogy eredetileg az ember Isten fiának teremtetett, Istennel rokon lénynek, ezért nevezi a Zsoltár is Elohimnak, úgy is folytatja, ugye Elohim vagytok ti, a felséges fiai ti mindnyájan. Ez volt az ember eredeti rendeltetése, csak hogy a bűneset óta ezt az Isten fiúságot, ezt az Istenhez való hasonlóságot elveszítettük. És ténylegesen megszakadt az ember kapcsolata Istennel, jellemében pedig eltorzult. És ma már nagyon nem tükrözi Isten képmását. Ugye a Kolossé levélben olvassuk Jézusról, hogy ő az Atya valóságának képmása és dicsőségének visszatükröződése. És rögtön utána azt mondja, hogy mindenek, mi emberek is, ő általa és ő rá nézve teremtettünk. Ez az ő rá nézve, itt egy ilyen célhatározó van az eredeti szövegben, mi is arra a rendeltetésre teremtettünk, hogy Isten képmásává legyünk. Tehát ahogyan az Atya Krisztus képmása és dicsőségének visszatükröződése, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett teremtmények, angyalok, emberek, ugyanez lenne a küldetésünk, a rendeltetésünk, hogy Isten képmása legyünk, és az ő dicsőséges jellemének a visszatükröződése. De ugye nem kell ecsetelnem, hogy ezt mennyire elvesztettük mi emberek. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy nincsen igaz, nincsen csak egy sem. És mondta Jézus, hogy itt emberek között abszolút jó csak egy az Isten, mi emberek nem. Abszolút jó nincs. Tehát mindannyiunknak vissza kell szereznünk ezt az Isten fiúságot. Azt, hogy Isten képmásává legyünk, ahogyan Krisztus az Atyának a képmása és dicsőségének visszatükröződése. És Jézus a hegyi beszédben utalt arra, hogy milyen módon lehetséges ez. Szeretném Jézus hegyi beszédéből idézni Lukács evangéliuma 6. fejezetéből. Tehát Lukács evangéliuma 6. fejezetéből olvasom a hegyi beszéd egy részletét. Így hangzik a 6. fejezetben a 35. és a 36. vers. Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, és adjatok kölcsön semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és a ma magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tevő a hálátlanokkal és gonosztevőkkel is. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Tehát azt mondja, hogy nekünk vissza kell nyerni ezt a státuszt, hogy Isten fiai legyünk, és azt mondja, ehhez arra van szükség, hogy az isteni szeretetet sajátítsuk el, hogy irgalmasak legyünk, mint a mi mennyei atyánk irgalmas, annyira, hogy képesek vagyunk ellenségeinket szeretni, és jót tenni velük, annak ellenére, hogy velünk hogy viselkedtek. Hát ugye mindenki tudja, hogy a hegyi beszédnek ez a felhívása, hogy szeressétek ellenségeiteket, Ez egy olyan nagy botlatókő a keresztényeknek, és hát sokan úgy gondolják, hogy ez teljesíthetetlen, vagy ez talán nem is úgy értette Jézus, hát hiszen ilyen célt kitűzni gyakorlatilag lehetetlenség. De itt azt olvassuk, hogy mi akkor leszünk a mennyei atyánk fiai, aki jól tevő a hálátlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, ha irgalmasok leszünk, mint ő irgalmas, vagyis elnyerjük az Istennek ezt a felfoghatatlan, minden emberi szeretetet, felülmúló szeretetét. Ugye Istennek a szeretete, én nem mindig szeretem, mikor ezt a kifejezést használják, hogy pedig nagyon sokszor hangzik, hogy feltétlen szeretet, mert esetleg úgy félre lehet érteni, hogy az nem is fontos, hogy igazakká legyünk, akármilyenek vagyunk, az Isten szeretete az érvényes. Nem, a Biblia azt mondja, hogy az Isten szeretete végtelen, és soha el nem fogy, de ha az ember ennek ellenáll, és a gonoszság útját követi, akkor Isten tehetetlenné válik, akkor is bánkódik a gonosz miatt, de arról nincs szó, hogy bűneinkkel együtt fogadna el, és szeretne. Ugye? Tehát, hogy kiegyezne, folyesebben fogalmazva, kiegyezne valaha is a bűneinkkel, ő féltőn szerető Isten, aki igényt tart ami igazságosságunkra, ami igazzáválásunkra, de mindenestre az ő szeretete nem fogy el, csak tehetetlenné válik. Még akkor is bánkódik a gonosz miatt, ahogy említettem. Na de mi ettől a szeretettől nagyon távol vagyunk. Rendkívül távol vagyunk. Értjük, halljuk, csak a gyakorlatban mégsem valósul meg. Még a testvéri közösségben, még a hívők közösségében is borzasztóan fogyatékos a szeretet. Egyszer valaki, aki akkor nemrégiben keresztelkedett meg, azt mondta nekem, tudod, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben. Fülembe ragadt ez a kifejezés, hogy milyen szörnyű is ez, hogy még a testvéri közösségben is csak hűvös szeretet van. Hol van itt az, hogy Isten kép mása? Ugye tudjuk, hogy Jézus mindig azt mondta, hogy én az egész parancsolat ebben teljesedik be, és azt mondta, hogy én nekem ez a döntő parancsolatom, hogy ti egymást szeressétek, és mégis elakadás van ezen a téren, elakadás. És miért van elakadás? Mert ez az igénk azt mondja, hogy nem is tudjuk ezt mi magunkból kipréselni, prédikálhatunk róla 100 évig, 1000 évig, fölbuzdulhat bennünk a vágy, hogy hasonlók legyünk Krisztushoz, de ezt nem fogjuk tudni megtenni, csak ha elnyerünk egy hatalmat. Mert hogy olvastuk? Akik befogadják, ők hatalmat ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. És miért kell nekünk hatalom ahhoz, mégpedig mennyei hatalom, és talán nevezzük is rögtön néven, hogy nem is így kellene kezdeni, mi ez a hatalom, hanem ki ez a hatalom, mert nem más, mint Istennek a Szent Lelke. Tehát azt akarja mondani az írás, hogy természet feletti, isteni, mennyei elemnek kell beleépülni a mi természetünkbe ahhoz, felülről jövő hatalmat kell elnyernünk ahhoz, hogy mi újra Isten fiaivá legyünk, hogy az Isten szeretete az testet öltsön bennünk, és úrrá legyen bennünk, és meghatározza gondolkodásunkat, cselekedetünket minden vonatkozásban. Ezt mi önmagunktól soha nem tudjuk elérni. Csak a felülről jövő hatalom által válhatunk Isten fiaivá. És miért nem tudunk másképpen? Mindenki ismeri, gondolom, sokszor idézzük Jeremiás könyve 13. fejezetének a 23. verse föltesz egy költői kérdést. Azt mondja, elváltoztathatja a szeretsen a bőre színét, vagy a párduca foltosságát? Ugye költői kérdés, mindjárt tudjuk, hogy mit felelnénk rá. És így folytatja, úgy tudtok, annyira tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Az ösztönös természetünkben genetikailag benne van az én középpontuság törvénye, és hozzá még ahányszor ennek engedünk, még a szokás törvényével is jól megerősítjük. Ahogy mondja Jeremiás könyve, hogy a vétek, a Júda vétke be van írva gyémánt heggyel, vastollal a szívük táblájára. Mert ahányszor engedünk neki, a szokás hatalmával, mintha gyémánt heggyel, vastollal karcolnánk be még jobban. Na ebből az állapotból kívülről és felülről jövő hatalom az Isten Szent Lelke nélkül nem lehet kikerülni. Mikor Jézus megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet, a válasz az volt, embereknél ez lehetetlen. Jól halljuk, azt mondta, lehetetlen. És gondoljunk arra, hogy mit mondott Jézus, amikor Nikodémussal beszélgetett. Azt mondta, ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ugye, és itt az a bizonyos görög szó szerepel, ami a megromlott természetre utal. Tehát azt mondja, ki ezzel a megromlott természettel született, azt ennek a törvénye megkötözi. Itt kívülről és felülről jövő hatalomra van szükség. És tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen hatalmat nyerhetünk el a Szentlélek által. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy Ézsaiás könyve 11. fejezetében van egy messiási profécia, amelyik arról szól, hogy a messiáson majd megnyugszik az Úr lelke, és itt megtudjuk, hogy ha Isten lelke lakik az emberben, akkor mit közvetít az embernek. Mert így olvasom a 11. fejezet 2. versében. Tudjuk, hogy Jézuson be is telt ez az ígéret, mert miután megkeresztelkedett, Isten szent lelke galamb szimbólumában alászállt rá, és ez a kulcs szó megnyugodott rajta. És ez szó szerint idézett ebből a messiási proféciából. Tehát nem éppen érintette akkor, hanem ott maradt vele, megnyugodott rajta. És ugyanez vonatkozik ránk emberekre is, hiszen Krisztus miértünk keresztelkedett meg, és miértünk mutatta meg, hogy el lehet nyerni úgy a szent lelket, hogy megnyugodjon rajtunk, és tartósan velünk legyen. És itt olvassuk el a 11. Ézsaiás 11. fejezete 2. versében, hogy mi mindent közvetít a Szentlélek nekünk, hogyha őt, a mennyei hatalmat mi elnyerjük. Így olvassuk, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ez azt jelenti, ha elnyerjük ezt a Szent Lelket, mint mennyei hatalmat, mert ő teremtő isteni hatalom, akkor azt mondja, hogy bölcsesség és értelem lelkét nyerjük el. Összehasonlíthatatlanul értelmesebbé, világosabban gondolkodává válunk, és bölcsé válunk. Tudunk különbséget tenni. Úgy van az eredeti szövegben, hogy amit bölcsességnek fordít, hogy a jó és a gonosz közötti különbségtételnek a képessége. Akkor tudunk jó és rossz között különbség, intelligenciát, a fantasztikus erkölcsi intelligenciát nyerünk. Tudunk jó és rossz között különbséget tenni. És nagyon élessé válik a gondolkodó képesség. Aztán azt mondja, a tanácsnak. Ez azt jelenti, hogy tanácsadó a Szentlélek. A tanács az a hétköznapokban kell, a mindennapokban, hogy tudjuk alkalmazni a jónak, a szeretetnek a törvényét, hogy most ez szerint mit kell cselekedni. És azt mondja, a tanácsaival fog igazgatni. Elnyerjük, mint tanácsadót. A hatalomnak lelke. Ez azt jelenti, ha kell fizikai erőt ad, ha kell természetfeletti erővel támogat, másokért való szolgálatban is. Tehát természetfeletti erővel is fel tud ruházni. És nekem különösen megindító az utolsó kettő, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Hát ezek szerint ezt sem magunkból kell kihozni, hanem a Szentlélek az, aki igazán Isten félővé tud tenni, aki az Isten iránti mély tiszteletet és ragaszkodást ki tudja munkálni bennünk, és aki az Isten ismeretben előre tud venni, hogy értsük az Istent, és tényleg igazán megismerjük őt. Hát megkérdezem, szükségünk van erre a hatalomra? Aki tud értelmet adni, erkölcsi intelligenciát tud adni, aki tanácsadóként van mellettünk, aki természetfeletti erővel tud támogatni, segíteni az adott szükségleteknek megfelelően, és aki által az Úr ismerete és a félelme állandóan növekszik, és elmélyül az életünkben. És hogyan nyerhetjük el a Szent Lelket? Azt olvastuk, hogy akik befogadják őt, azok kapják meg ezt a hatalmat, aki nem más, mint a Szentlélek. Ugye azt mondhatom, hogy ez a karizmatikus mozgalmak tévedése, mert ugye mindnyájan tudjuk, hogy ott a koncentrálás arra van, hogy elnyerjük a Szent Lelket, és sokszor hallunk ilyen kifejezést, hogy tusakodni a Szent Lélekért. De az nem így megy, hogy mi kérjük, hogy Istenem ad neked lelkemet, szinte követeljük tőle, és addig ki akarunk tartani, míg el nem nyerjük, mert a Szentírás itt világosan mondja, hogy ezt a hatalmat azon az úton kaphatjuk meg, ha befogadjuk Krisztust. És szeretném idézni a római levélből, a római levél 5. fejezetéből, hogy milyen világosan mondja az ige, hogy Isten lelkét milyen úton lehet elnyerni. A római levél 5. fejezetéből olvasom az első 2 verset és az 5. A római levél 5. fejezetében így olvasom az első 2 verset. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És utána hadd olvassam az 5. verset. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Szeretném rámutatni arra, hogy miért csak a Krisztus általi megigazulás nyomán kaphatunk mi tőle, Krisztustól Szent Lelket, hogy a szívünkbe költözzék, hogy megnyugodjon rajtunk. Azért, mert a Szent Lélek szent, isteni személy. Rá is érvényes, ami minden isteni személyre, hogy bűnnel együtt nem lakik. Bűnnel ki nem egyezik. Szóval ez ilyen nincsen, hogy ami tisztátalan bűnös szívünkbe, kérjük, hogy szálljon alá a Szent Lélek. Nekünk előbb a bűneinket rendeznünk kell Krisztussal. Kell, hogy tiszta szívet nyerjünk a bűnbocsánat által, és ezt életünkben nem egyszer, hanem sokszor kell megjárnunk, mert szó sem lehet arról, hogy a Szent Lelket, mint mennyei hatalmat, hogy ő hatalommal munkálkodik a szívünkben, mi elnyerhetjük, ha a szívünk nem tiszta. És ugye, hogy tudunk mi bűnbocsánatot nyerni? Azt mondja, hogy általa van menetelünk hitben a kegyelemhez. Mert ő az, aki mint közben járóhoz folyamodhatunk, hogy az ő helyettes áldozata alapján valljon meg minket a mennyei atya előtt, és kérjen a mi számunkra bűnbocsánatot. És amikor elnyerjük a bűnbocsánatot, a bűnbocsánat túláradó szeretete, a meg nem érdemelt kegyelem az, ami megtisztítja a szívünket. És ez az, ami, az, amivel, bocsánat, hogy így mondom, hogy mi spórolunk. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, Isten úgy is tudja, hogy bánjuk a bűnünket, Krisztus meghalt mindannyiunkért, tehát elég az, hogyha mi egy kicsit úgy a háta mögött megbánjuk, és legfeljebb felsóhajtunk, hogy Uram, ugye megbocsátod, és ezzel el van intézve. De azt mondja, nekünk oda kell mennünk a kegyelemhez. Meg kell vallanunk a mi bűneinket Krisztusnak, és kérnünk el, hogy az ő helyettes áldozata alapján, az ő közben járásával bűnbocsánatot kérjen, nyerjen a mi számunkra. És ez mérhetetlen kegyelem az Isten részéről, hogy mi még nem vagyunk tiszták a jellemünkben, távolról sem. Még a hátunk mögött lehetnek mindenféle rossz cselekedetek. De ha szívünkből megbántuk, és bűnbocsánatért folyamodtunk, és ezáltal Krisztus meg tudta tisztítani a szívünket, akkor ugyanúgy azonnal magához fogad, és fiaivá fogad, mint ahogyan a tékozló fiú példázatában ezt Jézus szemléltette. Ez egy hihetetlen előlegezett kegyelem Isten részéről. Csak az a baj, hogy mi sokszor itt megállunk, és itt elakadunk. Pedig az Isten fiainak válásnak folytatása van. És ezzel esélyt kapunk azzal, hogy Isten fiaivá váljunk. Isten egy nagy megelőlegezett kegyelemmel, pusztán a szívünk szándéka, a bűnvallás, a forró vágy alapján, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk, és tőle megigazulást kérve elfogad, de nincs szó arról, hogy itt meg lehetne állni. Az Efézusi levél és a Galácia beliekhez írt levél is azt mondja, hogy a Szent Lélek a fiúságnak a záloga, a fiúságnak a lelke, Az Isten fiává fogadás az nem egy deklaráció, annak a gyakorlati következménye, hogy Isten az ő szent lelkét adja a mi szívünkbe, hogy ez a hatalom munkálkodjék értünk. És ahogy mondtam, itt nem szabad megállni. De még előbb szeretném idézni az 51. Zsoltárból azokat a Biblia verseket, amit biztos lehetett már hallani tőle, mert mindig azt mondom, hogy ez a hívő embernek a legfontosabb imádsága, ez a néhány Biblia vers az 51. Zsoltárban. Az 51. Zsoltárból idézem a 12. verstől a 14-ig. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Tiszta szív nélkül nem nyerhetjük el a mennyei hatalmat a Szentlélek jelenlét által. Annélkül pedig egy lépést nem fogunk előre tenni, egyetlen érdemi lépés sem a Krisztushoz hasonlóvá válásban. És mennyire értette ez Dávid, hogy amikor veszennyeződik a szívünk valamilyen vétek, mindegy, hogy az milyen szintű vagy milyen természetű miatt, akkor mi rögtön elveszítjük az erős lelket, mert erős lélek csak akkor van bennünk, ha a Szentlélek bennünk lakozik. És ezért mondja, hogy ne vess el engem a te orszád elől, és tesz a szentelkedet, ne vedd el tőlem. Mert azonnal megszakad ez a kapcsolat, minden vétkezéssel megszakad ez a kapcsolat, és mindig helyre kell állítani. És ha az ember elmulasztja helyreállítani, akkor csak az eszével tudja, hogy mi a helyes, igyekszik egy kicsit az akaratával, de azt a hatalmat elveszítette, aki benne tudná tovább munkálni az Istenhez való hasonlóságot. És aztán így mondja, hogy add vissza a te szabadításod örömét, mert azt az igazi örömet is elveszti az ember ezzel együtt. És azt mondja, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hát az engedelmességet is a Szentlélek munkája bennünk. Ez nincs olyan, hogy én megfeszítem magamat, és én engedelmeskedem. Tudok egy bizonyos szinten, külsőleg, bizonyos külső kívánalmaknak meg tudok felelni. De hogy ez egy teljes, valódi, belső indítékokból fakadó, örömteljes engedelmesség legyen, ezt Szentlélek nélkül nem tudjuk elérni. És ezért mondhatjuk azt, hogy itt vagyunk mi valahol elakadva, mert a Jóisten olyan kegyelmes, hogy már az újjászületéskor, vagy a keresztségkor fiaivá fogad minket, és akkor adja is a Szentlélek ajándékát. De ha mi utána nem értjük meg azt, hogy ahogy ez megszakad egyetlen vétkezéssel is, ezt vissza kell szerezni, mert különben csak emberi szinten maradunk, és nem fogunk haladni a Krisztushoz való hasonlóságban egy jottányit sem, akkor itt megállunk, megrekedünk, és csak emberi igyekezettel próbálunk szeretni, de elveszítettük azt, hogy Isten szeretete töltetik ki a szívünkbe. Felülről kapjuk meg azt az igazi isteni szeretetet ő iránta, és egymás iránt. Ellen White leírta ezt a mondatot, hogy összes valódi jó cselekedetünk felülről jövő erőforrásból származik, és hogy a Szentlélek természet feletti elemet visz bele a mi emberi lényünkbe. Ez így van. És ezért ezt a hatalmat mi sem eddig se nélkülözhetjük. Ugye Jézus ezért mondta azt, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mi mindig a lélek készségében bízunk, de hiszen én hiszem, de hiszen én akarom, de én nem akarok lemondani az Istenről. De nem értjük meg, hogy a megromlott természetnek az erőtlenségével szemben a lélek nem tud győzedelmeskedni a felülről jövő hatalom nélkül. És hadd idézem a Római Levél 8. fejezetének az első, második versét, tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézem az első és a második verset, ahol a következőt olvassuk. Megmondja Pál apostol, hogy hogyan sikerül legyőzni a bűnt, hogyan tudunk fejlődni, hogy már a jellemünkbe épül be a Krisztushoz való hasonlóság. A jellemünk kezd változni, nem mindig közelharcba vagyunk magunkkal, hanem bizonyos pontokon, mindig több ponton, már, hogy mondjam, a szívünkbe és az elménkbe íródik Istennek a törvénye. Ebben haladunk előre. Ez csak hogyan lehetséges? A Római Levél 8. fejezetében így olvasom az 1.-2. verset. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és mit jelent Krisztus Jézusban lenni? Akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És most figyeljünk a 2. verse, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Figyeljétek, mikor van ez, hogy megszabadít a bűn és halál törvényétől, és tudja írni az elménkbe, a szívünkbe az Isten törvényét és a jellemünket formálni? Azt mondja, akkor, hogyha a Jézus Krisztusban való élet lelke törvényé válik a mi életünkben. Ha törvényszerű ez, hogy mindig ezt a hatalmat semeddig nem tűrjük, hogy elveszítsük, minél hamarabb azonnal kérjük vissza, ha elbotlottunk, rögvest felállunk, és tudatosan kérjük a Szent Lelket, mint Isten hatalmát, hogy bennünk munkálkodjék. Azt mondja, ha ez törvényé válik életünk, a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye, az, ami meg tud szabadítani. Ha nem az emberi természetünk természetes kívánalmai szerint járunk, hanem lélek szerint, a Szent Lélek vezérlése szerint járunk. És akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is jelent Krisztust befogadni? Tudnélik, mi nem fogjuk a lelket kérni addig, amíg nagyon meg nem gyűlöljük a bűnt, és nagyon nem akarunk az Isten képmásává lenni. És ez mikor történik meg? Azt írja a Zsoltáros, a 16. Zsoltárból idézem, az Úrra néztem szüntelen, azért nem rendülök meg. Tulajdonképpen nekünk a Krisztust, a mintát, mert ő ugye az Istennek a képmása. És ő emberré lett, és azt mondta, aki látott engem, az látta az atyát. Tehát nekünk a Jézus Krisztust, az emberré lett Isten fiát állandóan szemlélni kell. Ne gondoljuk azt, hogy nagyjából tudjuk a bibliai igéket, bibliai történeteket. Alkalmat kell adnunk a Szentléleknek, hogy miközben olvassuk az igében, nekünk mindig elevenebb legyen ez a képmás, és mindig mélyebben és tisztában értsük meg, mert ennek a fényében látjuk meg a saját foltjainkat, a saját rúdságainkat, és utáljuk meg. És annál inkább támad fel bennünk a vágy, hogy legyünk hozzá hasonlóvá. Mert szóval, hogy így mondjam, ezt nem lehet így formálisan elsajátítani. No, megértettük, hogy ennélkül a hatalom nélkül nem megyünk semmire a jellemfejlődésünkben. Hát majd mindig így kezdjük a napot, hogy Uram, ad nekem a te lelkedet. Ha emögött nincs egy teljes belső azonosulás, egy igazi belső vágy, mert mi tényleg olyanok akarunk lenni, és tényleg meggyűlöltük és megutáltuk a bűnt, és nem akarunk vele élni, és akarunk olyanná lenni, mint ő, ennélkül nem fogjuk ezt szívből kérni. Ugye? Tehát ilyen langyos, csak szóbeli dolog, ez nem ér semmit. Csak ha teljes szívetekből, ugye ezt mondja az ige, akkor hallgat meg minket, ha teljes szívünkből kérjük. És nekünk teljes szívünkből kérni a Szent Lelket, akkor tudjuk, ha nagyon eleven ez a minta, hogy milyen Jézus Krisztus. És mi nagyon olyanok akarunk lenni, és nagyon meggyűlöljük azokat a vonásokat, amelyek ettől eltérnek bennünk. Tehát befogadni Krisztust azt jelenti, hogy állandóan szemléljük őt, és mindig jobban látjuk a magunk foltjait, de annál forróban vágyakozunk hozzá, hogy azzal hasonlóak legyünk. És azzal együtt, hogy szemléljük őt, külön hangsúly van az ő áldozatán. És mindig jobban átérezzük azt, hogy hát ha Isten fia szeretett engem és önmagát adta értem, akkor mire kötelez ez engem? Akkor én nem élhetek bűnben. Akkor én nem élhetek magamnak. Akkor, ahogy Pál apostol írja, hogy ha igazán megértettem, ha ez nekem valóság, hogy Isten fia engem személy szerint szeretett és önmagát adta értem, akkor élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet ezután élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Tehát az elkötelezettség Krisztus iránt, hogy az ő áldozatára én méltó választ kell, hogy adjak, és szeretnék adni. Ha ezek nincsenek elevenen bennünk, ha így nem fogadjuk be Krisztust, hogy állandóan szemléljük őt, és és az ő áldozata mindig nagyobb elkötelezettséget hoz létre bennünk, akkor nem fogjuk tudni teljes szívből kérni a Szent Lelket, és nem nyerjük el ezt a hatalmat. Pedig Isten nagyon szívesen adja az ő lelkét, ugye Lukács evangélium a 11. fejezetének a 13. versére hivatkozom, ugye azt mondta Jézus, hogy a földi szülők is szívesen adnak jó ajándékukat gyermekeiknek, mennyivel inkább adati mennyei atyátot, Szent Lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát se tisztátalan szívbe nem költözik a Szentlélek, se kérés nélkül nem fog az életünkben munkálkodni, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, és nekünk ehhez teljes szívből kell kérni. És valahol ilyen ébredésre van szükség. Gondoljatok arra, hogy mennyire a fülünkbe harsogja minden, szóval szinte lehetetlen nem látni, hogy itt már csak a szeleket féken tartó angyaloknak tartják valahogy fönn a négy égtáj felül fújni akaró szeleket, mert elborzadunk rajta, hogy látjuk, hogy mi minden van itt körülöttünk. Ha egyik helyen lecsillapul, már ott a következő, meg a harmadik, és közben halljuk, hogy az egész klímakatasztrófa is egyre rohamosabban közeledik hozzánk, és akkor mi mikor akarjuk elérni azt, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk? Mert azt is tudjátok, hogy végső evangélium hirdetés anélkül nincs. Az Isten utolsó kegyelmi üzenetét csak hiteles igehirdetők, tanúságtevők, inkább így mondom, mert nem hivatásos igehirdetőkről van szó, csak hiteles tanúságtevők adhatják át a világnak, akikben az Isten jelleme tükröződik. Akikben az Isten szeretete van. Tudjátok, feddő üzenetet, helyesbítő üzenetet szeretet nélkül átadni, az visszapattan. Tehát ahhoz, hogy megvalósulhasson a végső nagy evangélium hirdetés, annak azért késik, már nagyon itt lenne az ideje, azért késik, mert olyan népre van szükség, akikre kitöltetett tényleg az Isten szeretete, akik a jellemükben már Krisztushoz hasonlóvá váltak. Ezért hiteles szószólói, hiteles közvetítői ennek az üzenetnek. Emlékeztek rá, hogy a Filippi levélben mit olvasunk? Hogy kellene az Isten fiainak kiviláglani a tömegből? Azt írja, legyetek fedhetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. Tehát amíg nincs olyan nép, akik olyan keresztények, olyan Krisztus követők, akik fedhetetlenek és tiszták az elfordult, elvetemedett környezetben is, fénylenek, mint a csillagok, mert az Isten szeretete öl testet bennük is, és ez a gondolkodási és a cselekvési törvényük, és nem önerőből teszik, és nem emberi szinten teszik, hanem az a mennyei hatalom, a Szentlélek teszi őket ilyenné. Addig nem tud Isten műve befejeződni a Földön. De szeretnék még elolvasni János első levele 3. fejezetéből, az első két verset befejezésül. Tehát János apostol első levele 3. fejezetéből olvasom az első két verset, amely a következőképpen hangzik. Így kezdi. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hát valóban fel tudjuk mérni, hogy elvesztettük az Istenhez való hasonlóságunkat, és mekkora szeretet az, hogy Isten fia lejött a világba, emberként életét adta értünk, hogy mi újra Isten képmásává legyünk. A jellemünkben is, nem csak az elmeink egyetértésével, hanem a jellemünkben is valóban az ő képmásává legyünk. És utána így folytatja, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk látni őt, amint van. Tehát azt mondja, most ebben a pillanatban, hogy így mondjam, előlegezett kegyelem alapján Isten gyermekei vagyunk. Most ha Istennel szövetséget kötöttünk, újjászülettünk, de csak ilyen előlegezett kegyelem alapján vagyunk Isten gyermekei. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy azzá leszünk-e jellemünkben is. Mert csak akkor fogjuk meglátni őt, amint van. És azt mondja, ez még hátra van, hogy mivé leszünk. Meg lehet rekedni azon a ponton, hogy kegyelemből tulajdonítás alapján Isten magához enged minket, fiainak nyilvánít. De ha nem igényeljük ezt a mennyei hatalmat a Szentlélek által, akkor nem tudunk fejlődni az Isten képmásává válásban. És még, úgy, ha már János leveléből idéztem, hadd idézem a 3. fejezetből a 10. verset is. Azt mondja, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Ezzel azt is azt mondja, hogy nagyon élesen el kell válnia, hogy kik az Isten gyermekei és kik az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Ugyanazt olvassuk, amit a hegyi beszédben, hogy csak is az isteni szeretet testetöltése a jellemünkben, a cselekedeteinkben, ez tesz minket Isten képmásává, Isten gyermekeivé. És valahol a jó Isten munkálkodjék bennünk, és imádkozzunk a saját ébredésünkért, és az egész gyülekezet ébredéséért, hogy tényleg elfogjon bennünket az a vágy, hogy amikor már ilyen, hogy így mondjam, látótávolságban van Krisztusnak a dicsőséges visszajövetele, és hogy mi megláthassuk őt, amint van, hogy hitelesen tudjuk továbbadni azt az utolsó kegyelmi üzenetet, amire a világnak oly nagy szüksége van. Valahol rendezzük át az időnk beosztását, az életmódunkat, mert ha nem marad időnk arra, valahol nagyon tudatosan át kell mondani, nem marad időnk arra, hogy szemléljük Krisztus szüntelen, és minden nap kérjük, hogy az ő szent lelkét adja nékünk, és ha valami elválaszt tőle, nem nyugszunk, míg újra tiszta szívet nem teremt bennünk, és vissza nem nyerjük az ő szent lelkét. Ha nem válik törvényé az életünkben az, hogy a lélek szerint járunk, akkor megrekedünk ott, hogy elindultunk ezen az úton, de nem az lett nyilvánvalóvá, hogy hasonlókká lettünk ő hozzá. És alkalmatlanná válunk az üdvösségre, de arra is, hogy ezen a földön befejezzük az Istennek a munkáját. Ugye gondoljatok a 10 szűz példázatára, hogy akiknek az olaj nincs a lámpásukban, nem tudnak világítani, és kirekednek a mennyegzőről, pedig nagyon komolyan oda igyekeztek. Sokáig teljesen egyformának tűntek egymással az okos és a balga szűzek. És ezért a Jóisten terelje a figyelmünket arra, hogy nekünk Isten lelkére van szükség, hatalomra van szükségünk. Emberi erővel nem tudunk megváltozni, nem tudunk engedelmeskedni, nem tudunk Isten fiaivá válni. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és kérünk, vésd ezt az ígét nagyon mélyen a szívünkbe, hogy akik befogadnak téged, azoknak te hatalmat adsz, hogy Isten fiaivá legyenek. Mennyei atyánk, érezzük, hogy megrekedtünk, és nem csak egyénileg, de közösségileg is, hogy elméletben elfogadjuk a te igazságodat, és szívünkben valahol vágyakozunk is, de ennek vagyunk híján az égi hatalomnak, aki átformál bennünket, aki visszaállítja bennünk a te képmásodat. Urunk, segíts, hogy megértsük, hogy enélkül nem tudjuk egy arasszal sem megnövelni lelki értelemben a termetünket. Nem teszünk egy lépést sem előre. Urunk, szorongat bennünket a tudat, hogy a világnak milyen szüksége van a te végső kegyelmi üzenetedre, a jó hírre, az igazi jó hírre, minden hitetéssel és minden hamis jó hírrel szemben, és a reménységre, amit csak te adhatsz. És Urunkat, hogy égessen bennünket a vágy, hogy mi legyünk hasonlóvá hozzád, mindinkább a te képmásodat tükrözzük, a te dicsőséges jellemedet, hogy hiteles közvetítői lehessünk a te evangéliumodnak, és végül majd meglássunk téged, amint vagy. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal. Amen.